Isten hatalma bennünk, ez hasonló az a témához, amiről testvérünk az imént beszél, hogy hogyan is lehetne Isten hatalmáról önmagunkban bennünk erről beszélni, ha nem vagyunk esetleg tisztában azzal, hogy ki is az örökkévaló, hogyan is tudnám leírni, mi is az ő hatalma, és amit tudunk róla, az mind töredékes, mind olyasmi, ami megértünk félig, meddig valamilyen módon üzen nekünk, de aki el tudja mondani, vagy azt állítja, hogy milyen tudja, hogy milyen Isten és milyen az ő hatalma, mindig igazat. Valamit tud róla, és ezt próbálnám ma a témával kapcsolatban előtök beadni. De mielőtt ezt elkezdeném, szeretném definiálni, hogy mi is a hatalom. Felírtam magamnak, hogy pontosan tudjam idézni az a képesség, amivel valóssá tehetjük mindazt, amit eldöntöttünk. Ebben a definícióban az is benne van, hogy képesek vagyunk akkor is valóra váltani, ha ezt másnak nem tetszik. Igen, ezt kezdjük kapizsgálni, erről tudnánk mondani valamit, és talán a saját életünkből is tudnánk példát hozni erről, akár családunkban, akár munkahelyi körülmények között, vagy akár csak egyszerű baráti viszonylatban erről tudnánk mondani valamit, hogy akkor is végtelenítek valamit, hogyha a másiknak nem tetszik. Mert én ezt így látom helyesnek, vagy így látom jónak. Mennyivel inkább gondolhatnám azt, hogy ha az isteni hatalom bennem van, akkor valami olyan erő birtokába kerültem, amely erővel ezt fokozottan véghez tudom vinni. Mennyivel inkább gondolhatom azt, ha az isteni hatalom bennem lételéről gondolkodom, hogy innentől kezdve nincs megállás előttem, és én fogom majd megmondani, én fogok kioktatni, én fogok pontos definíciót és diagnózist felállítani mindenkivel kapcsolatban. Az az ige, amiről én szeretnék szólni, természetesen csak gondolkodni, az benne találhatik a témaként igében, ennek két szava, mert tiéd. Engem hasonlóan Ildikóhoz elkezdett foglalkoztatni az a kérdés, hogy kinek is szól a mi atyánk tanítása, vagy az, hogy Jézus milyen imát fogalmaz meg azoknak, akiket kérik tőle. Én egy kicsit máshonnan közelítettem meg az imát, és én azt gondoltam, lehet, hogy gonosz módon, hogy a tanítványok valami olyasminek a birtokában szerettek volna jutni, ami a hatalom kérdésköre. Ha Jézus tanít bennünket imádkozni, akinek hatalma van, ördögök fölött hatalma van, ahogy hallottuk ma délelőtt, azon betegségek fölött, amelyeket ma sem lehet gyógyítani, akkor ha ő megtanít imádkozni, elindul a világ. És ebben az imádságban elrejlik ez a két szó, elbújik ez a két szó, miközben szüntelenül erről beszélünk, hogy Istennél a dicsőség a hatalom, és ez rendben van, de engem az is izgatott, hogy miután hangzik el ez a doxológiai rész, amely Lukács evangéliumában nincs benne, csak itt található. Miután mondja ezt Jézus, látszólag értelmetlenül, vagy látszólag nem odaindulően, látszólag valahogy úgy, mintha kivéna abból az imádságból, amely imádságról annyit gondolkoztunk délelőtt. vajon véletlen ez, vagy csak megerőszakolása annak a gondolatnak, amiről szeretnék ma beszélni. De azt gondolom, hogy ez a két szó akkor válik igazán üzenetté, vagy akkor válik igazán a miénké, és tudunk vele eszközként bánni, ha megvizsgáljuk, hogy miután mondja ezt Jézus. Szabadíts meg minket a gonosztól. És ahhoz, hogy jobban el tudjam mondani, hogy mit is gondolok mindenről, szeretnék egy olyan életről beszélni, amely élet úgy állhatott előttünk mindig is, mint Isten különös eszköze. Valaki olyan, akit szívről szíve ismer Isten, emberi nyelven beszél vele, barátjának nevezi, névről ismeri, tárgyal vele, és az áldása elvitathatatlanul ott van az életében. Nem másra gondolok, mint Mózesre, aki, ha Istennel kapcsolatban meg kellett nyilvánulnia, akkor nem tudott másként beszélni, csak dadogva. Visszautasított mindent, amit Isten ráhat bízni, sokáig kérette magát, mert úgy érezte, hogy az a feladat, amit ő kap, az meghaladja az ő helyét. Pedig korának legképzettebb embere volt, ismerve mindazt a tudományt, mindazt az ismeretet, amely akkor elérhető volt, egészen mély dolgokat tanulhatott meg, míg a fáró udvarában volt az írás művészetétől kezdve a gyógyításon át sok-sok minden, de mégis úgy érezte, hogyha neki azzal az Istennel kell mennie és az ő üzenetét hordozni, aki csak annyit árul el önmagáról, hogy vagyok, és nem mond semmi olyan érdekeset és izgalmasat, amitől a környezet válaszolhatna az Isten hívására, akkor ő neki nincs ezzel az Istennel mit kezdenie, nem abban az értelemben, hogy nem szeretné, nem tudja őt leírni a környezet számára. Mit fog ő tenni? És látta előre mindazt, ami be is következett az ő életében, de ennek ellenére mégis rá tudta őt venni Isten arra, hogy végezze a szolgálatot, és elindult ebben a szolgálatban, ami tele van kudarccal, tele van nehézséggel, de nagyon sok áldással. Emlékszünk talán arra a részre, amikor másodszor lesz szomjas Izrael népe. Mózes már annyi szor, most ismét Istenhez fohászkodik, hogy Uram, mit tegyek? Már megint rágják a lelkemet. Már megint nem hagynak békén. De Mózes, hisz egyszer már megtapasztalhattad, hogy mivel fakaszthattál a pusztába. Vedd csak a vesszőt. Ó, milyen ismerős az az eszközrendszer, amivel Mózesnek szólni kell a néphez. Elő kell venni a vesszőt, és már nem is kellene mondani Istennek a továbbiakat, mert Mózesnek mindezt tudnia kell. Hát hisz már egyszer ez megtörtént. De mond egy nagyon érdekes dolgot, az Úr itt neki, fogd a vesszőt, és szólj a sziklának. Miért kell a vesző akkor, ha csak szólni kell a sziklának? Bizonyára ismerik sokan a történetet, és nem olvasom föl, mert így szabadabban tudunk talán gondolkozni róla. Mózes azt teszi, amit mindannyian tettünk volna. Odasúlyt kétszer a sziklára, ti lázadók, ti értetlen emberek. Hát hányszor beszéltem nektek az örökkévaló dicsőségéről, hatalmáról, erejéről, hányszor tapasztalhattátok meg azt, hogy neki nincs akadály, átkelhetünk vele a Vörös-tengeren, a fáraó meghajlik az ő akarata elől, hát nem értitek, hogy milyen Istenünk van nekünk. És oda sem kétszer a sziklára, bőséges víz jön ki, Isten igazolja az ő cselekedeteit látszólag, mindenki degetre ihatja magát, az állatok, a jószágok, a nép, mindenki, csak egy valaki keserű a szája íze, se Mózes. Nem lép le az ígéret földjére. Ó, miért is? Miért is nem lenne? Ez az, amit mi emberek földi összefüggéseket vizsgálva nem igazán tudunk lenyelni. Olyan komolyan kell ezt venni. Hát miért nem mehet ő be az ígéret földjére? Ha valaki, akkor Mózes az, akit izgatott a sok ellenkezés ellenére az egész ügy. Senki nem érdekelt ez. Jut-e elég manna, azt is megunjuk egy idő után, a napi étkezési gondunk megvan-e, tudunk-e korsolni valamit, esetleg jó üzletet, tudunk-e kötni a másik sátor lakóival. Ezek mind olyan kérdések, amelyek bennünket izgatnak, ezekre ha választ találunk, és még mellékesen kell Istent is imádni, akkor rendben van. De hát olyan messze van az ígéret földje, és lehet, hogy nem is fogunk még odáig eljutni. És amikor eljutunk odáig, akkor ugyan vannak olyanok, akik azt mondják, hogy kétségkívül, amelyik lehet az, és legyőzhetjük azokat, akik ott élnek, és Istennel mindenre képesek lehetünk, de foglalkozunk mi azzal, hogy a törvények mit mondanak, hogy hogyan, és miként gondolkozik rólunk a külvilág, és hogyan és miképpen kell nekünk berendezni az életünket, le lehet győzni az Anák fiait, az Úr előtt elolvadnak. De sír és háborba nyílt, mert ők nem erre vártak. Hogyan lehetne azon gondolkodni, hogy mire is vártak? Vajon olyan könnyű lesz majd bemenni az ígéret földjébe, esetleg zászlókkal, kenyérrel, sóval, borral, nem tudom, mi mindennel várnak majd az ott lakók, és kezükre fognak ölelni bennünket, és azt fogják mondani, hogy de jó, hogy megjöttetek, telepedjetek le, legyen egy jó lakoma. Lehet, hogy ezt gondoltuk. Na de azt, hogy ott Anák fiak vannak, és a 12-ből, a 12 törzsből csak két törzs képviselője, csak ketten mondják azt, hogy le lehet menni. Ez kicsi arány. Ez nem izgalmas. Ez az ember, akiről most gondolkodunk, és rajta keresztül szeretném elmondani mindazt, amit gondolok a témákról, könyörög az Úrhoz. Uram, ne légy irgalmatlan, ne büntes, ne tör rájuk, mert mit fog szólni a környezet, mit fog szólni az a sok-sok nép, akiken keresztül jöttünk, hogy csak azért hoztad ki őket, hogy elpusztítsd őket. Mit fog szólni mindaz a nép, a mit lakók, hogyha itt kell meghátrálni és megfordulni, bocsáss meg nekik, Uram, ne törd össze őket. És ennek az embernek mondja azt az Úr, hogy nem lép be. Mi talán azt gondolnánk, hogy a jó megoldás az lett volna, hogyha az Úr azt mondja egy-két nap után, hogy rendben van, Mózes, bemehet. Ezt várnánk el. Tehát így lenne kerek a mi számunkra a történet, így lenne izgalmas és érdekes, és szinte végig is tudnánk élni ezt a történetet, és úgy megnyugodnánk, hogy jól van megírva a történet. Igen, ez egy jó író, jó rendező. Ez így van rendjén, ahogy mi ezt elképzeltünk. De hát micsoda Isten az, aki ilyen kis hibáért nem engedi be az ő szolgáját. Azt az embert szeretném még egyszer hangsúlyozni, aki ugyan gondolkodva, de miután beadta az elekát, hűségesen követte Isten parancsait, kétség kívül szólt rajta keresztül az Úr, kétség kívül csodáknak lehetünk a tanúi vele kapcsolatban, kétség kívül Isten dicsőségének a hordozója volt, mert láthatta az Urat hátulról, hát mi kell még ennek az Istennek? Nem elég mindez? Akarok én ennek az Istennek a követője lenni? Vagy megfordulok és azt mondom, hogy ez a fajta Isten kép, ez a fajta Isten követés nem izgalmas. Hánykor és hánykor próbálkozott Mózes azzal, hogy Uram, hagyd mehessek oda be. Biztos vagyok benne, hogy az egész népből talán ő volt az egyik, de mondjuk így nyugodtan az egyetlen, akik nagyon izgatott ez a dolog. Voltak még egy pár, akik hűségesek voltak, de a legjobban ő izgatta ez a dolog. Benne volt Isten hatalma, szólt rajta keresztül az Úr. Akkor mégis azoknak van igazok, akik szerint a hatalom, a hatalmas Isten az valahogy furcsán rendezi a dolgokat, valahogy sohasem azoknak lesz igazok, akik ezt megértenik és akik jók, hanem mindig más győz. Akkor tényleg azoknak van igazok, akik Isten úgy próbálják leírni, mint egy könyörtelen, mint egy önző, mint egy minden hatalmat és erőt magához ragadó autoriter vezető. Szeretnék egy Dostojevszki gondolatot ide emelni, bizonyára mindannyian ismerik Tibolt ő, aki azt fogalmazta meg, a hatalom titkos tudata, a hatalom titkos tudata sokkal többet ér a nyílt uralomnál. Tudok én úgy vezetni, Istent képviselni, segíteni, gyógyítani, vizet fakasztani, hogy az uralomnak tűnjék, mert tiéd a hatalom. Nem egy könnyű iskolán kellett Mózesnek végig menni, és nem is mondom azt, hogy mindenkire leszette volna a Úr, de azt gondolom, hogy az, aki az Úr dicsőségét óhajtja látni, és szeretne az Úr dolgaiban mélyre hatolni, annak az uralom ismeretlen fogalom. Csak van valami titkos tudata annak, hogy van valami erő, van valami hatalma. Van egy titkos tudat, egy olyan kisugárzás, amit sokan nem tudtak Mózes környezetében sem elviselni, mert fedett arccal kellett járnia, hogy az a kisugárzás, az a fény ne zavarja azokat, akik a környezetében vannak. Ugyanezt a kisugárzás Jézus környezetében észrevezik a kortársak, mert arról csuktognak, hogy ő úgy tanít, mint akinek hatalma van. Valami olyan kisugárzás van benne, pedig ő a szolgálja mindenkinek, mintha hatalommal és erővel prédikálna. Mi az, ami az én számomra jó befejezése lenne ennek a történetnek, hogy feloldanám azt a dilemmát, azt a érthetetlenséget, ami ebből a történetből fakad. Tudjuk jól, ne menj neki, meg Isten, hogy bemenjen Mózes, sőt, azt se lehet tudni, hogy hol halt meg igazából. Nincs síremléke, nincs díszes temetése, nincs semmi olyan hely, ahol a kortársak megemlékezhetnének róla, nincs egy olyan hely, ahol összegyűlhetnének és felidézhetnék mindazt, amit Mózestől lehetett tanulni, és arra lehetne gondolni, hogy de jó volt, amikor Mózes erre és erre a kérdésre olyan jól megfelelt. Azért milyen jó volt az az erő, amit ő képvisel. Nincs egyetlen egy ilyen hely. Csak lehet sejteni, és amit árul el róla az írás, hogy Isten maga temetik el Mózes, jól ki van fizetve Mózes, mert még egy gyönyörűség emlésen marad utána. Annyit tudunk csak a Júdás levélből, hogy a sátán betegedik az ő teste fölött néhány arkangyallal. Egyet tudunk, hogy Sátán magáénak akarja tudni a holttestet, legalább most hagyják rajta tort, Isten temeti el, nem tudunk róla semmit, és úgy tűnik, mintha feloldhatatlan lenne Mózes történetének a tragédiája. Kellett egy másik helyre is gondolnom ezzel kapcsolatban, mert hisz azzal találkozhatunk, hogy az a nép, akit Mózes vezet, nem mehet be az ígéret földjére, megtegyelmez nekik Isten, de azt mondja, hogy azok, akik látták az én csodáimat már tízszer, és még mindig hitetlenek, nem mennek be az én földemre, nem látták meg azt, amiért annyit kellett kínlódni, nem fogják élvezni annak a gyümölcseit, de téged meghallottak bennem. És azokat majd bennem, akiket úgy féltettek, ők a gyermekeket. Az a gondolat kezdett foglalkoztatni engem ezzel kapcsolatban, hogy bármennyire furcsa Mózes ajándéka az, hogy azokért, akikért annyit küzdött, annyit dolgozott, azoknak a sorsában kell osztoznia. Nem mehet be a ígéret földjére. És persze van ennek más összefüggése és más üzenete is, de talán megállhatunk ennél a történetnél itt. Dolgoztam, küzdöttem, értünk, és az az osztályrészem, ami az övé. Az az osztályrészem, amitől meg akartam őket menteni, mert együtt nem megyünk be az ígéret földjébe. Senki nem mondhatta azt, hogy Bezreg Mózes bement. Bezreg Mózes elértette azt a csillagította az Úr haragját, és az ő ajándéka az ő osztályrészük volt. Nem fejeződik itt be a történet, csak nem abban az összefüggésben, ahogy mi ezt szerettük volna, hanem az az Úr, aki elfelejtette Mózes magához mondta, megengedte neki, hogy ne jusson be az ígéret földjébe, valami olyanról tanította, amivel megpróbálkozott jó esetében, megpróbálkozik velünk kapcsolatban is. Mózes ott van a megdicsőülés helyén. Annyitól hivatkozik rá az Úr, hogy Mózes látta az én napomat, Mózes értett valamit belőlem, Mózes látta mindazt, amit velem kapcsolatban az Úr tenni akart, és ha az Úrnak magának nincs más osztályrésze, mint az, ami a mi sorsunk és a mi érdemünk, vagy a mi ajándékunk, hogy lett volna Mózesnek más sorsa, más ajándéka, más jutalma, mint azoknak, akik nem mehettek be az ígéret földjébe. Egyszer nem értett meg valamit, vagy rosszul használta az eszközöket, amik az ő kezére voltak bízva. Már egyszer üthetett a kősziklára, és még egyszer nem tehette, mert azon a szinten nincs hatalma ütni annak, aki az Úrhoz ilyen közel van. Egyszer működött, zsigerből nem lehet az Isten országának dolgozójává válni. Valami olyasmit nem értett meg talán Mózes, amiről nekünk ma gondolkodnunk kell, hogy az Isten hatalma hogyan is van jelen a mi életünkben, övé a hatalom, vagy valami olyasmit akarjuk használni az ő hatalmát, ami csak ebben a földi összefüggésben érthető, és amit csak az uralom szóval lehetne megfogalmazni. Sikerül a gonosszal szembeszállni, megszabadított az Úr a gonosztól minden területen, mert tiéd, el tudom ezt mondani, milyen jó lenne, ha azt tudnám mondani, igen, mert tiéd.